Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián, és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják. Most két sorozat találkozik az Értsünk szót adásában. Van egy könyvajánló sorozatunk, és van egy a szerbiai magyar irodalommal foglalkozó sorozatunk, amelynek vendégei a fórum kiadó munkatársai, illetve szerzői. Ma Bencsik Orsolya hallható a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, akinek a Több élet című könyvéről fogunk beszélgetni. És hát nem kezdhetem ezt másképpen, mint úgy, ahogy a Végen Lászlóval készített interjút, vagy az Orcsik Rolanddal készített interjút, hogy íme itt egy család történet, egy család regény Bencsik Orsolya esetében, amely egy fiktív helyen játszódik. Mely fiktív hely azért történelmileg elég jól behatárolható, és erősen él a groteszk eszközeivel. Orsolya, vezess be egy kicsit a Több élet világába, és magyarázd el a hallgatóinknak, hogy miért olyan fontos a groteszk, a fikciós hely és a családregény számodra, mint ahogy az előbb említett vajdasági írók számára is.
Én ezt nem is gondolkodtam korábban, hogy akkor ez a vajdasági íróknak egyfajta ilyen specifikum differenciája lenne, tehát egy ilyen sajátos jellegzetessége, hogy ennyire a családregényre, vagy a groteszkre, vagy az abszurdra, vagy erre fókuszálnának. Igazából én mindig is családtörténetet szerettem volna írni. Nyilván egyébként azért nem egy hagyományos családtörténetről van szó, vagy családregényről van szó. Tehát, hogy nagyon sok ilyen típusú regényt is olvastam. Tehát én a Nádasnak az egy családregény végén nőttem föl körülbelül, illetve az Eszterházinak a Harmonia Celestisét is nagyon fontosnak tartom. Mert az én szerzői világomban, vagy ennek a fejlődésében. Az abszolút pedig lehet, hogy egy ilyen valóságtól való eltávolító, nem tudom, eszközként jött nekem, ami nyilván azért megteremti azt a külső tekintetet, vagy azt a külső tekintetet, amin keresztül tudok kvázi igazságokat, vagy, de nyilván ez az igazságot nem egy ilyen nagybetűs igazságként gondolom el, tehát hogy valamilyen szinten ilyen igazságokat állítani erről a világról, és hogy fontos, amit mondtál, hogy nyilván tett, hogy ezért betájolható ez, hogy földrajzilag hol játszódik a történet. Nyilván pont az abszurd az, ami egyfajta ilyen kritikai attitűddel tudja megmutatni azt a világot, ahol ugye játszódik a történet, ami igazából egyrészt a vajdaság, Szerbia tágabban, meg hát nyilván Magyarország, vagy hát azért így mondhatjuk azt is, hogy ez a mi közép-kelet-európai régiónk.
Mi a kritika tárgya, vagy munka hipotézise? Mi az, amit itt lebontunk, vagy összerakunk ennek az összerakásnak? Ebben a regényben jelentősége van?
Igazából, hát most nyilván nagyképűen, hogyha azt mondom, hogy az emberi létezés, ami nyilván egyrészt biológiailag, másrészt ugye társadalmilag, történelmileg, tehát hogy minden rétegződésében ugye megjelenik, éppen ezért van az, hogy tulajdonképpen, amit mondta is, hogy rétegződésében, tehát hogy több síkon próbálja megmutatni, vagy több eszközzel megmutatni, tehát egyrészt ezért is van mondjuk az állattá leendés, tulajdonképpen, hogy ezt a bőzi fogalmat használnám. Mert úgy megnézni egyrészt a biológiai valóságában az egyes ember létezőt, másrészt a társadalomban betöltött szerepében, illetve a politikai történelmi helyzetében.
Azt feltételezném, hogy azok az idők és helyek, amikről beszélünk, és akkor mondjunk egy évszámot, hogy ez a regény azért honnan indul, vagy honnan kap lendületet, 1944, ez alapvetően érinti, befolyásolja azt, ahogyan mi fizikai testünkben és testként élünk. erre. Igen. Most nagyon furcsa lesz, hogy ennyi nevet és címet emlegetek, de hát hozzák magukat az analógiák. A Danyi Zoltán dögeltakarítója, a másik vajdasági szerző, aki ebből jelesül, hogy a délszláv háború testi élménye mit jelent. Egy nagyon-nagyon masszív könyvet írt. Mi történik a testtel ezekben a történelmi időkben, amelyek ugye nálad 1944-jel kezdődnek?
Hát igazából nem, azért ez a történelmi dimenzió ezért jóval visszafogottabb, mint Danyi Zoltán esetében. Tehát, hogy igazából ez csak egy ilyen kvázi díszlet lenne, tehát, hogy éppen csak a függöny mögül megjelennek ezek az események, és hogy nincsen kivezve, ugyanúgy, ha megnézzük például a balkánháborús történéseket, hogy ezek is így nagyon ilyen minimálisan, vagy időnként térnek, vagy jelennek meg ugye a felszínen, de hogy tulajdonképpen mind a 44 kapcsán, amit mondtál, vagy ugyanígy a balkáni háború, hogy ezek egyébként azt mutatják, hogy a test emlékezik, és hogy generációsan emlékezik a hát egyrészt a brutalitásokra, vagy arra, hogy mit történtek, tehát hogy mennyire szakították ugye a helyzeteket szét, vagy például a Jugoszlávia széthullással, de hogy egyébként ugyanígy a formáknak, ezen keresztül a formáknak, illetve a helyzeteknek a megváltozása ugye beszűrődik. Tehát hogy tulajdonképpen, hogy a test generációkon keresztül emlékezik, és deformálódik, vagy ezeknek így megvannak ugye a nyomai. Hát eleve, ahogy a szöveg is ugye nyilván a groteszken, az abszurdon keresztül formájában is ugye megjelenik, de hogy bejönnek ezek a hibás, göcsörtös formák, ronda, vagy nem annyira szép testek.
Azért próbáljuk meg konkrétan lefordítani, hogy hogyan emlékezik a test. Hogyha azt mondod, hogy szép test vagy rút test, akkor én azt mondom, hogy nem a testről van szó, hanem az érzékelésről, az ítélkezésről, a testekhez való viszonyról. De azt is feltételezem, hogy azért a testi emlékezet, vagy a történelmi jele a testen, az valóban megjelenik, és követhető. Elég az, most egy nagyon friss élményem, hogy sorozatban készítek közel-keleti menekültekkel ilyen életút interjúkat, és visszatérő motívum, hogy ki milyen szögben tartja a fejét, és mi az elvárás, hogyha valaki belép egy táborba, vagy egy menekült központba, hogy kinek nézhet a szemébe, kinek nem nézhet a szemébe, és hogy ezek a testtartások, ezek valóban ráíródnak a testekre, megtanulják őket, továbbadják a gyerekeknek, egy idő után már nem emelik fel a fejüket, vagy csak akkor emelik fel a fejüket, ha konfliktus helyzetbe kerülnek, vagy akarnak valamit. Tehát, hogy van valóban egy ilyen, ez az, amit én a jelenben látok, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy történelembe kibontva, vagy a te történelmi dimenziódban kibontva, te milyen testemlékeket tudsz meghatározni?
Hát az a helyzet, hogy én erre tényleg nem tudok válaszolni, mert akkor most nézd, ilyen vicces hangzik, de újra kéne olvasnom a saját szövegemet és megnézni, mert hogy én tudatosan nyilván nem egy ilyen programmal írtam a könyvet, most nyilván beszélgetünk valamiről, vagy próbáljuk értelmezni közösen, hogy mit csináltam. Tehát igazából nem egy ilyen testtapasztalat írtam meg a regényemben, de lehet, hogy működik egyébként ilyen szempontból, és hogyha megnézzük a szöveget, és lehet, hogy egyébként érdekes dolgok derülnének ki, nem tudom.
Az, hogy te analizálod a családot, a fiktív családot, de hát azért ez egy vállaltan, hogy mondjam, önanyagból dolgozó, önéletrajzi elemeket is fikciós térbe emelő könyv. Az hogyan működik? Mennyire figyelted, mennyire rekonstruáltad, raktad össze, hogy dolgoztál a saját hozott anyaggal?
Hát igazából mindig én alapvetően novellákból dolgozok, tehát hogy ezért is nyilván érződik az, hogy töredezett, tehát hogy mozaikokból épül fel ugye a regény narratívája. De hogy mindegyik novellánál egyébként volt egy motívum, ami elindított, és utána aztán ehhez írás közben persze jöttek el a történetek. Nyilván persze, hogy hozott anyagból, de hogy ezentúl azért rengeteg emberrel nyilván célirányosan beszélgettem dolgokról. Például egy ilyen célirány volt nyilván a disznó motívum. és ezen keresztül nyilván aztán írtam bele a hozzá kapcsolódó dolgot, és a nyilván másik rétegként pedig ugye azért itt teli van intertextel vagy allúzióval a regény, ami nyilván elsőlegesen nem csak irodalmi anyag, hanem színházi vagy performance anyag, vagy filmes anyag, vagy kézművészeti anyag, és nyilván ezek mentén egyébként raktam ezt a dolgot, tehát egy motívum kapcsán, egy történet kapcsán, ami hozzáilleszkedett.
Kicsit megkerülted a kérdésemet, mert ha én most címszavakban összeszeretném rakni mondjuk azokat a regényeket, amelyeket én említettem a mai interjú kapcsán, például a Végen László Neoplantát, akkor azt mondanám, hogy az a monarchia és a monarchiát túlélő család örököseinek a története. Az Orcsik Loránd az a jugoszláv mintacsalád, és annak a Jugoszlávia szétesésében élő átlag egykori jugoszláv család története. Ha Danyi Zoltán könyvét akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, az egykor volt család emléke és az elmagányosodó ember, a család talan ember története. Te a saját mintacsaládodat hogy foglalnád össze?
Hát az én regényemben tulajdonképpen a családtól elszakadni, vagy a családi gyökerektől elszakadni próbáló, de nem tudó, és elmagányosodó ember története lenne igazából, és hogy itt tulajdonképpen pont pont az elszakadás miatt mondom azt, hogy tulajdonképpen a folyamatszerűség lenne a család szempontjából a fontos, illetve hát amiatt is, mert ugye határzónában van, tehát hogy a főszereplő az eleve ugye Magyarországra költözik, de ugye a családja még ugye Szerbiában van, és hogy ez a két ország közötti átjárhatóság, mozgékonyság, mozgás, ez, vagy határhelyzet, ez tulajdonképpen folyamatosan ott van a család történetében.
Ez az országvesztés, ha jól értem. Habár ez ilyen furcsa allúziókat kelt, ilyen poszt-trianoni sok, vagy nem
mert,
tudom.
Mert igazából ez, tehát ugye ebben nincsen ez az országvesztéshez kapcsolódó, nem tudom, fájdalmas, síránkozó, szentimentális vagy nemzetieskedő, nem tudom, dolog.
De mégiscsak tény az, hogy az ember ide-oda költözik, és a határ akár tudomásul veszi, akár nem, akár traumóként éli meg, akár nem, mégiscsak határ, és ez jár bizonyos átlépésekkel, reflexiókkal, emlékek áthozhatóságával, vagy nem áthozhatóságával, nyelvi környezet folytatásával, vagy váltásával. Ez nálad hogy működik?
Hát a regényben egyrészt ez a nyelvi átjáratúság vagy nyelvi határátlépések is működnek. Nyilván nem annyira gazdagon, de azért ott vannak az például a szerb szókincsnek vagy a vajdasági szókincs, vajdasági magyar szókincsnek ugye, vagy nyelvformálásnak a lenyomatai. Egyrészt ez, akkor másrészt például a határátlépések azért itt több szinten jelennek meg, például amikor a disznó és állat közötti határátlépések, ugyanígy az élet és halál közötti határátlépések.
Hogy lehet ezt nosztalgia nélkül tekinteni a két határ, vagy a határ két oldalára?
Pont, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy pont az abszurdia, groteszk az, ami szerintem meg tudja teremteni azt, hogy ne nosztalgiával, vagy ne ezzel a fájdalmas tapasztalattal, vagy olyan értemben fájdalmas tapasztalat, vagy patetikus tapasztalattal kezelje az ember ezt a kérdést, vagy ezt a dolgot. Azt gondolom.
Mert hogy mi van a patetikus tizmuson, vagy a hamis nosztalgián túl? Mi az, ami összerakható ezekből a családi történetekből, ezekből a világokból? Mennyire tartható meg?
Hát nyilván a pont, hogyha a nosztalgiát, vagy ezt a hamis pozitikus nosztalgiát elutasítjuk, akkor eleve nem lesznek kerek történetek. Eleve ugye nem lesz egy nagy igazság, vagy egy körbejárható, kvázi, nyilván a nosztalgia azért illuzórikus, de van egy jól körbefogható mondjuk narratívája. Nyilván ez meg fog szűnni, és ezért is van ugye a széttöredezettség, vagy a hiányoknak ugye, de hogy ettől függetlenül azért valami mégiscsak pont ezek a rések mellett azért állítások fel tudnak sejleni. Ami nyilván mondjuk az, hogy a kisigasságok vagy részigasságok De úgy éppen ezért, mert hogy egy nem egy ilyen kerek narratívával, hazug illúzióval rendelkezik, ezért lehet, hogy sokkal többet tud, vagy sokkal többet tud nyújtani ennek letapogatásához, vagy a valóságnak a feltárulkozásához mondjuk.
Tehát van egy ilyen részleteiben, és nem feltétlenül kellemes, vagy nem egyáltalán nem dicső részleteiben megtalálható családtörténet, ami viszonylag összerakható, és amikor összeáll a kép, akkor inkább nevetünk, vagy legalábbis idegenkedünk, vagy távolról nézünk erre vissza, mintsem, hogy azonosulunk, ha jól értem.
Igen.
Felteszem azt a kérdést, amit nagyon szoktak utálni, kell mondjam, a női szerzők, hogy az, hogy az ember ezeket a családtört vajdasági, vagy posztvajdasági családtörténeteket írja a nőként, ez, és vesz részt ebben az irodalmi mezőnyben, ez mit ad hozzá, milyen kihívást jelent? Igen, hát jönnek a férfi írók, elmondják a katonatörténeteiket, a háború történeteiket, elmondanak női történeteket is, ahogy ebből a szemszögből ők ezt látják. Mi van ezen túl, vagy mi van ezen másképpen?
Hát az a helyzet, hogy én írás közben, vagy elve én nem szoktam ezen gondolkodni, tehát hogy nyilván persze nőként létezek, de hogy írás közben meg íróként létezek, persze ugyanígy, amikor ez ahhoz kapcsolódik, hogy mennyire vagyok én kisebbségi író, vagy nem tudom, tehát hogy az identitásomnak ugye hány része van, vagy hányféleképpen lehet ugye ezt megközelíteni. Azt sem gondolom egyébként, hogy tipikusan női szerző lennék, mert olyan értelemben, hogyha össze lehetne hasonlítani, hogy milyen nyelvi hangon szólal meg a szerző, és hogy mennyire egyébként, mennyire beszéltünk tipikus férfi hangról, vagy női hangról. De hogy igen, ebben ez fontos, hogy meg ebben igazad is van, hogy igen, hogy jönnek a férfi, akik tulajdonképpen megírják a nőket is, vagy megírnak mindent, és hogy emellett ugye milyen lehetőségek vannak, hát vannak, mert hogy én ugyanígy meg tudom, vagy megírom a férfiakat, vagy megírom a kvázi, és nem átél, de azért elmesélt katonatörténeteket, vagy háborús tapasztalatokat, amik egyébként nyilván nem a saját tapasztalataim, mert hogy az író igazából, és azt mondja, az Orbán Pamuk mondta ezt, hogy a regényírónak ugye nyilván rengeteg figurát kell, vagy rengeteg szemét kell ugye megtestesítenie önmagában, tehát ilyen értelemben egy csatornának kell lennie, aki egyébként rengeteg történetet, még az olyanokat is, amikre ugye nyilván nem tud emberileg azonosulni, hogy ezeket el tudja mesélni, vagy el tudja mondani.
Arra gondolok, hogyha mondjuk egy női szerző ír egy apa vagy egy nagyapa történetet, akkor esélye van arra, hogy elmondjon olyan, vagy megteremtsen olyan helyzeteket, dilemmákat, amelyek egyszerűen nem láthatóak csak bizonyos női szemszögből, vagy nem, nincsenek kimondva, megmutatva azért, mert ezeket a helyzeteket nem... ezekre a helyzetekre, a női krízisekre, a nőket érintő szerepekre és sztereotípiákra kevésbé érzékeny irodalom nem figyel oda, vagy nincs eszköze megmutatni. Tehát, hogy például, amíg erre a beszélgetésre készültem, eszembe jutott, hogy a mi ugye Jávor Pálos Horthy rendszerben edzett erdélyi magyar család történetünkben a visszatérő krízis, konfliktus helyzet, azok a családi vacsorák voltak, hogy bárhol volt az orosz front, vagy a Ceausescu rendszer, vagy a jegyrendszer, a nagyapám elválta az adott időben együtt Eszcájgal való vacsorázást, ahol ő vitte a hangot, ő tette fel a kérdéseket, ő várta a válaszokat, és minden, az emésztés ennek volt alárendelve a család minden frontján. Na most ezeket a típusú, és közben neki megvolt a maga szerepe, mint erdélyi magyar pedagógus, meg közéleti személyiség, meg volt a maga véleménye, meg hozta maga narratíváit, és elmondta a magyar történelmet, meg őstörténetet, meg mesélt, meg minden, nyilván belekerülne egy ilyen regénybe, de az, hogy ezek az étkezések hogy zajlottak, hogy nagyanyám hogy főzte a hamis húslevest tökből, meg parajból a háborús időszakban, és mennyire izgult, hogy ne legyen botránya, hogy nincs időben vacsora. Tehát, hogy ilyen típusú történeteket, a konyha történeteit ritkán látom, és ezért is fontos az, amit te ebben a regényben megmutatsz.
Hát igen, ez nagyon is illeszkedik ahhoz, igen, amit most elmeséltél a regényem.
Te kerested ezeket a perspektívákat? Apropó testiség, meg emésztés, meg disznóságok?
Igen, persze, kerestem, sőt, hát eleve, amit nyilván egyébként én ezeket a dolgokat írásilag tényleg így inkább az irodalmi dimenziójában néztem, tehát olyan értelemben, hogy eleve a szövegek kapcsán is, tehát ezt a habzsoló, bekebelező, evős effektust ugye működtettem, mert azáltal, hogy ugye rengeteg ezek az interesztek ugye beépülnek, vagy különböző diskurzusnak a terméke ugye bekerülnek. Nyilván a disznó, vagy hát a disznótoros motivumhoz is kapcsolódik ez a, amit mondjuk te a vacsora kapcsán említettél, és nyilván emellett jött az, hogy a családon belül egyébként az étkezéseket, vagy egyébként a recepteket, ahogy ugye beépítem a regényben.
Tehát felfejthető és megközelíthető, meg át is élhető ez a fajta a történelemnek az emésztése, vagy az, ahogy a történelem felemészt bennünket. Végülis,
igen.
Hol dől el? Ki kit emészt?
Hát igazából ilyen mindenki. Tehát, hogy amit mondjuk a Dani is, ugye, a Dani regényének, a Dögel takarítónak, ugye a hozadék, ilyen értelemben szerintem így kapcsolódik hasonló konklúzióját lehetne vonni az én regényemnek is, hogy tulajdonképpen itt mindenki áldozat és mindenki bűnös, tehát hogy nincs az a kétpólusúság, hogy mondhatjuk azt, hogy valaki aki a többit elnyomorítja, mert a családok is ugyanígy egymást folyamatosan nyomorítják el, és hogy nem lehet egyébként, ahogy a történet, vagy a hagyományozódás szempontjából is, ami ugye az anyáról, vagy az apáról, ugye, vagy a dédmamáról ugye száll, hogy tovább nyomorítják egymást, és viszik tovább ugyanazokat a berögzült szokásokat, vagy történetet tulajdonképpen.
Na hát, hogy minden teher ne menjen tovább, ne adódjon tovább, meg legyen megkönnyebbülés is, és hogy legfőképpen legyen nevetés is, ezért ajánlom én Bencsik Orsi a Több Élet című regényét, kisregényét. A Szerbiai Fórum kiadó adta ki, remélem, hogy Erdélyben is hamarosan megtalálható. Bencsik Orsolyának köszönöm szépen a beszélgetést, és lássuk itt felolvasáson Marosvásárhelyen is. Köszönöm.
Jó, én is köszönöm.